Esik a hó, gyűjtemény, cipőcsokor. Nagyapám szemei sötétek és nyugalmasok voltak, az ajka keskeny és mozdulatlan. Egy félszigetről jött, túl a vizen, hol a félsziget másik része eltűnik a láthatár mögött, ott, hol görbül a föld, s a másik félteke az éjbe borul már, mert nagyapám ifjúkorában bányász volt. Egyik nap külön tárnára pukkant, amit maga ásott tovább. Érceket talált, a föld mélyében szétverte őket, különös módon izzasztott és pácolt mindent, és egy különös és új fémet hozott ki a földből. Nagyapámnak széles fehér homloka volt, ez a homlok is egy tárna volt, és a csontrétegek mögött csákányok és lapátok dörömböltek, s feszegették az agy puha ércét, és mély barázdákat ástak be a homoktól végig a koponya alatt a nyúltagy velőig. Gondolatokat és akaratokat, terveket és kemény köveket ástak a lapátok, oly mélyen, ahol senki se járt még. Nagyapám évekig próbálgatta az érceket, forrasztotta csövekben és kavarta ólomedények fenekén. Azután csillogó köveket cserélt be, aranyat vett, próbálta, mit lehet tenni arannyal. Azután vasutakat épített, s messze földről pénzt hozatott. Nagyapám fejjel nagyobb volt mindenkinél, és rettenetes homloka volt, féltek tőle, nem értették, mit akar. Irtatott erdőt, kereskedett, becserült mindent, de úgy, hogy a végén ahhoz, amit ő kapott, visszaszerezte azt is, amit adott érte. Már nagyapám is híres és rettegett, és csodált ember volt. Rengeteg pénzt halomba rakott, s körülzárta magát, és körülzárta vele ijesztő és érthetetlen fejét, melynek mélyében, a nyúltagyvelő mögött, már akkor táplálta apámat. Mikor meghalt, e fejed baltával kellett széttörni az orvosoknak, hogy a velőhöz jussanak, s a velő egy darabban rengve állt meg a csontgömb eresztékei közt, s oly súlyos volt, mint a nehéz föld. Kettes. Apámat megfeszült gonddal nevelték. Fiatalon Párizsba és Angliába került, Marseille ostromában részt vett, izmait és bátorságát ütközetek edzették sziklakeményre. Afrikába ment, s az arab napfény sötét barnára festette bőrét. Visszatérve, emberek csoportosultak köréje, mozgalmak indultak, hullámgyűrűk verődtek, melyek fellökték őt hátukra. Azt hiszem, apám szónoknak volt a legnagyobb. Csodálatosan szép hangja volt, és lobogó, szép szavai. Legendák keringenek arról, ahogyan hatni tudott. A fölvert indulatok és szenvedélyek libegő magasságában oly keményen és biztosan ült, mint a pilóta két megfeszült vászonlap között, kezében a kormány, szemei a légörvényekbe fúrva. Azt mondják, szívremegtetően szép volt, amikor beszélt. Apámnak később tettekben kellett felelnie azért, amit szavakban hirdetett. Megváltozott tömegek álltak mögötte és szembe vele, színek és lobogók alakultak. Apám kevés és elszánt emberrel indult, és nem sokára sikerült neki az, ami századokig nem sikerült még hadvezérnek. Egy harmadik országnak érdeke volt, hogy két másik országot ne kössön össze semmi, és apám akkor beszorította koponyáját a kettős hegylánc közébe, mely ama két országot határolta egymástól, és koponyájával szétfeszítette azt a két országot. A rianás egy földrészt remegtetett meg, a térképen színfoltok futkostak ilyetten, nem tudva helyök, hol álljanak meg véglegesen. De apám összefogott néhány szálat, s felülről elrendezett néhány vonalat. Ott, ahol nem engedett a föld, hosszú, kék kígyókat eresztett ki kezéből, amik beleharaptak a földbe. Minden pikkelyeje kígyónak egy katona volt. Új sorompókat csinált, és határköveket vert le nyílt országutakon. Rettentő kavarodás volt, aztán úgy látszott, minden elsimul, beletörve mindent ebbe az új keretbe, amit apám két kemény ujja fogott össze. de közbe jöttek a természet erői is. Téli fagy nyári hőség, s még a hold is jött, apá és dagály feszegette a föld merev rétegeit. A nép rétegek megfeszültek egymáson, és csúszni kezdtek a felső rétegek, s egyszerre összeomlott minden. Apám állt, és tartotta a nyakát, nekidőlt háttal a romba dőlő falnak, nem hagyta magát. S még megmentett egy országot, ahol világra jöhettem. 3. 24 éves koromban apámhoz hasonlítottam, és nagyapámhoz. A szemeim és szemöldököm ama bányászé volt, szájam és homlokom apám holt képe körül kísértett. Magas hegyek közül, felhős országból kerültem vissza a városba, és csak homályosan láttam az utat. Tudtam, hogy erdőkből, völgyek mögött, kőházak mögött feszülten leskelődnek rám szemek, s ravaszul leeresztett szemhé mögül feszülten várják, mit akarok majd, s mik a terveim. Magam is remegtem az akaratomtól, s amaz ismeretlen slappangó tettektől, melyek már bujkálnak bennem, tudtam róluk, hogy már ott vannak valahol csontjaim és húsom között. Féltem és idegenkedtem magamtól. Nem szerettem nézni az izmaimat, oly fenyegetően duzzadtak s vonaglottak a síkos bőr alatt. Mint megfeszült íjat és túltelített, leideni palackot, úgy hordtam magamat, kellemetlen és viszolygó érzéssel, elfordítva a szemem. Mikor a városba visszakerültem, ősz volt. Falvakból és tavak mellől visszatértek az emberek, az utcák bizseregtek, szikráztak a ruhák. Délután erősen kisütött a nap, kabátomat felküldtem, és sétáltam én is. Untam magamat, és ez oly jó volt, és oly csöndes. A bástya mögé kerültem le, a folyó túlsó partján. Eszembe jutott egy írás, melyben apámról olvastam. Akkor a népek csatája előtti napon, amaz eszeveszett, s végső robbanás előtt apám itt e bástyafal meget sétált úgy, mint én, csöndes és megbékét szívvel. Feljegyezték, hogy vörös volt az ég, alkonyodott, s hogy apám a bástya túlsó végére érve megfordult, s percekig nézett szembe a lemenő nappal. 6 óra volt. Megfordultam, s mosolyognom kellett. A bástya mögött vérvörös volt az ég, s kemény körvonalakban váltak el a szögletekbe futó kövek. Az egyik kövön egy asszony állt, és tipegve, aggodalmasan nézett maga elé. Talán fél méternyi magasság lehetett, amin le akart jutni. Tanácstalanul nézett körül. Néhány perc múlva vettem észre. Oda mentem, és a kezemet nyújtottam. Fogja meg, mondtam. Megfogta, s leugrott a kőről. Kérte, hogy kísérjem végig a lépcsőkön, s mi kísértem, beszélt. Férjéről beszélt nekem, s valami hosszú uszályos ruháról, amin sötét-sárga szalag húzódik végig, melynek uszája a lépcsőkön túl szépen folyik le, mint egy hullám. Tubarózsáról is beszélt, úgy értettem, hogy a tubarózsának az uszály végén kell lenni, s a szoknya körül. Erről beszélt sokat, s hogy a tubarózsából most már parfümöt is csinálnak. A lépcső végén megállt, nyugodtan mosolygott, s megint zavarba jött. Ránéztem, s fáradtan vártam. A cipőm, mondta, a cipőcsokrom kioldózott megint, hát ez borzasztó. Egy lépcsővel álltam lejjebb. Lehajoltam, és ő föltette lábát arra a lépcsőre. A csokornak két kioldózott végét fogtam meg, s össze akartam hurkolni, de nem ment. Nagyon lent volt a cipő utolsó két gombja, s a szoknyát nem hajtotta vissza eléggé. Egy percig babráltam ezzel. Nem megy, hallottam idegesen és türelmetlenül magasan a fejem fölött, hagyja abba, kérem, lejjebb kellene. Egy kicsit lejjebb hajoltam. A vér az arcomba futott, s felszaladt a homlokomon. Csigolyám megroppant. Mi ez? Mondtam, és egy kicsit összeszorítottam a fogam. Most már majdnem a gombig tudtam húzni a csokrot. Már majdnem összekötöttem, de éreztem, hogy a másik vége is ki akar csúszni ujjaim közül. Nem megy, hallottam újból. Mi ez? Mondtam. Nem tudom megkötni. És összeszorítottam a fogam. Egy centiméterrel kellett volna még lejjebb hajolnom. Állam mellemnek feszült, sötét hullámok lobogtak lábaim felől, egy rettenetes vérhullám. Már akkor tudtam, mi lesz. Megpróbáltam, le tudom-e hajtani másik lábam, mely a lépcsőbe akadt. Kinyitottam a szájam. Valami szánalmas dadogás nyöszörgött kifelé. Kegyelmet akartam kérni, siránkozva s rettentes rémülettel a szívemben, de már késő volt. Csigolyám még egyet roppant, siket és pattogó hangot adott. Még hallottam a távolodó dobokat peregni. A vér szájamon budjant ki először. Lassan eresztettem el a fejem, odafektettem a kőre. Így halt ki a családom.